Úr Jézus Krisztus munkái dicsőségesek. Azok dicsőségesek azért, hogy minél jobban megismertesse velünk azt a dicsőséget, ahova Isten őt elhívta, amikor feltámasztotta a halálból. Akkor vele együtt minket is feltámasztotta a halálból, sőt, ültetett minket arra a helyre, ahol Jézus Krisztus trónol, ott ülünk azon a helyen, látod-e magadat, és látod-e az életedet, hogy abban a dicsőségben élhetsz, és ezt kell megismernünk. Mert amíg meg nem ismerjük, amíg nem hallunk róla, addig nem tudunk élni benne. Addig csak nyomorúságokban, szomorúságokban, depressziókban, elnyomásokban vagyunk, és Istennek nem ez az akarata. Az az akarata, hogy keringőzzünk vele szellemben. Hogy örvendezzünk vele, hogy tudjuk megbecsülni ezt a jót. Mi ára van? Ott van az a szoba, mindenki végignézheti majd. Abban a teremben végig lehet nézni az ő szenvedéseit. De tudni kell, hogy az ő szenvedéseit valami dicsőséges megújítás, valami öröm, valami pompa, valami teljesség, valami fenséges mennyei öröm követi, és Isten azt akarja, hogy abban éljünk. Abban is erre hívott el minket. Úgyhogy a mai igei rész is ezt fogja szolgálni, hogy nagyobb betekintést kapjunk azokban, amit elvégzett értünk, és hogy jobban meg tudjuk ragadni, és jobban tudjunk élni azokban. Magunkéván tudjuk tenni azt, ami már a miénk, meg tudjuk élni azt. Szeretnék igével kezdeni a mai napon is, és az ige szól hozzánk először, az a legfenségesebb. Most még nagyon erőteljes a figyelmetek, úgyhogy hadd szóljon az ige. Hadd szóljon az ige hozzánk. 138-as Zsoltár. Egy rövid Zsoltár, de nagyon fenséges. Nagyon-nagyon rövid, és nagyon gazdag mondandója van ebben a pár sorban. Magasztallak téged teljes szívemből. Kérlek, figyelj arra, hogy a teljes szívedből itt vagy-e ma. A teljes szívedből akarod-e őt szolgálni. A teljes szíveddel akarod-e megélni ezeket a gyönyörűségeket, amiket adni akar neked. A teljes szívűség, hogy kérd meg az Urat, hogy segítse, hogy megvizsgáld, hogy van-e ott esetleg, aminek nincs közössége az Úrral való együttjárásban, mert nem tud közösséget vállalni az Úr. A neheztelések, a meg nem bocsájtások, a károsztatások, az önmagunk károsztatása, hogy mit vétettünk a múltban, ezek mind megakadályoznak minket abban, hogy abból a teljes szívűségből tudjunk örvendezni az ő gyönyörűségeiben. Úgyhogy ez a magasztalás, amit ma is a trón elé tártunk, és szerettünk volna, hogy mindenki részt vesz ebben, teljes szívvel tudtad-e követni? Teljes szívűség, hogy törekedni arra, Uram, a teljes lényem a tiéd, a teljes szívem a tiéd, a szellemem, a lelkem és a testem a tiéd, amikor imádunk téged. Teljes szívből magasztallak. Teljes szívből. Akkor nem marad ott olyan, ami miatt búra, vagy borúra, vagy depresszióra hajolna a szíved, ha teljes szíved az Úré. A teljes szíved. Magasztallak téged teljes szívemből. Énekkel áldalak az Istenek előtt. Valami gyönyörűség, amikor kijelenti az Úr, hogy a gyülekezetében Istenek állnak. Mert mindannyian Isten fiaiként, Isten gyermekei vagyunk, Istenek vagyunk. És énekkel áldottuk ma őt. Ez a gyönyörűség, hogy énekelünk az Úrnak a teljes szívünkből, ez egy magasztalásba csap át, ha odaadjuk a teljes szívünket. Bejövetünk úgy az Úrhoz, hogy tele vagyunk még az út porával és a gondokkal, amiket otthonról hozunk, és csomó minden más foglalkoztat minket, és még nem tudunk igazán fókuszálni az Úrra. De amikor ide bejövünk, és elkezdjük magunkat átadni az Úrnak, és az egyik gyönyörű dal folyik a másik után a trón elé, akkor észrevesszük, hogy ebben részesít az Úr minket, hogy egyre inkább oda tudjuk adni magunkat, ezt a teljes szívűséget kapjuk ajándékba, hogy az egész lényünket átitatja, átjárja az ő magasztalása. És azt fogod észrevenni, hogyha erre odadod magad, és ezért hagyunk időt mindig bőségesen a magasztalásokra, a dicséretekre, hogy egyre jobban, ahogy őt magasztalod, elkezded őt látni, és miközben a problémáiddal jöttél be, akkor a problémáidon keresztül próbáltad megtapasztalni Istent. Amikor elkezded magasztalni őt, akkor az Isten lényén keresztül kezded el megtapasztalni a problémáidat, azok mennyire eltörpülnek Isten lénye mellett. Hogy elkezded őt magasztalni, és magasztalod, Istennek a szemén keresztül kezded látni majd azt a problémát, ami nyomasztott, és amivel meg kell mérkőznöd, de tudd meg, hogy az Isten magasztalása által az Isten egyre nagyobb lesz benned. Egyre nagyobb lesz neked, hogy mi hatalmas ő, hogy mi nagyságos ő, hogy milyen lenyűgöző az ereje. És nincs az a probléma, ami ne törpülne el, ha te meglátod az ő nagyságos voltát. És ezért fontos ez a teljes szívűség, az énekléssel való magasztalása Istennek, mert akkor ide jutunk el, és ez a célja Istennek, hogy őt lásd meg, és az ő szemeink keresztül lásd meg azt a problémát, ami kikért téged, amivel meg kell mérkőznöd, amit le kell győznöd, amire a megoldást keresed. Azt Isten szemén keresztül lássad. Ez a cél. A hit szemeink keresztül. Hogy ő azt hogy látja. Hogy ő nála megvannak a megoldások. Minden helyzetre. És ezek a magasztalások ide visznek el minket. A magasztalások. És így folytatja a kettes versben. Szent templomot felé hajolok. Látod, ahogy mi közeledünk Istenhez? Ezek az imádatok, magasztalások visznek be minket az ő szent templomának a belsejébe. Oda hajolunk, oda adjuk magunkat. Ahogy mondja, hogy ha mi közeledünk Istenhez, akkor ő is közeledik hozzánk. Ezeknek a dicséreteknek, magasztalásoknak a helye. Közelebb fogod érezni magadat Istenhez. Isten mindenhol jelen van, de a megnyilvánulásai, a szeretet ölelései, a közlései, azok a szent templomának a bensejében vannak. És oda megyünk be ezekkel a magasztalásokkal. Hogy a szent templomot felé hajolok, mondja. És magasztalom nevedet. Látod ezek a magasztalások? Hogy Istent nagyobbnak kell látnod, mint a problémádat. Magasztalnod kell őt. Az ő hatalmas voltát, az ő nagyságát, az ő dicső voltát. Magasztalnod kell őt. A szemed előtt ő legyen első helyen. Magasztalnod kell őt. Magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért. Bízhatsz benne, hogy Isten mindig kegyelmes lesz hozzád, mert ő a kegyelem szellemét adta neked, amikor készített egy ülőszéket, úgy írja a Róma 3:25-ben, hogy egy trónszéket készített Isten, és az a szövetség ládája, mint megnéztük a múltkor, az a szó ott, az a trónszék, az a szövetség ládája. És a Szentvérrel hintette meg, és a törvényt a láda belsejébe helyezte. Úgyhogy többé nincs az, ami törvényszegésként téged kárhozhatna. Ő kegyelemmel jön hozzád. Ő kegyelem, nem károsztatások, kegyelemmel jön, felszabadít. Azt mondja, az én igém teljesen szabaddá tesz téged. Szabadj kegyelem és igazságodért. Elkezdted-e már magasztalni ezért, amit neked adott? Ez a kulcs. Úgy tudsz oda bemenni. Magasztalom nevedet. Kegyelmedért és igazságodért. Mert minden neveden felül felmagasztalád a te igédet. Jöttél-e ma, hogy szeresd az ő igéjét? Jöttél-e, hogy az igét a szívedbe fogad? Minden neve felett felmagasztalja az ő igéjét. Hiszed-e az ő igéjét? Vallod-e az igéjét? Az ige éle a szívedben? Közösségben vagy-e az igével? Szól-e hozzád az ige? Az ige él, az ige élő és ható, és lüktet, és megoldásokat hoz. Az igében tudsz-e gyönyörködni? Mert felmagasztalta az Úr az ő igéjét. Az ige a mindenünk. Ami minket összeköt, mint gyülekezet, az az ige szeretete. Mindannyian azért vagyunk itt, mert éhezzük és szomjúhozzuk az ő igéjét. Az ige szeretete. És felmagasztalta minden neve fölé az ő igéjét. Mikor kiáltottam? Tehát a Zsoltáros is volt bajban. Itt Dávid azt mondja, mikor kiáltottam? Vannak idők, amikor meg kell tanulni kiáltani az Úrhoz. Nem elég suttogni a nevét, meg fohászkodni. Van, amikor kiáltani, meg kell tanulni, hogyan kell úgy kiáltani. Menj és föld, és minden démoni erő meghallja, hogy az Úr a te Istened. És megoldások jönnek. És így mondja, mikor kiáltottam, meghallgattál engem. Bátorítottál engem. Az Úrtól jön egy bátorítás az életünkre. Akkor ezek a helyzetek vannak, hogy az ember reménytelennek látja. És akkor tudni kell kiáltani az Úrhoz. Kiáltottam, Uram, hozzád, és te meghallgattál engem. Te meghallgattál. Arról van egy bizonyság az embernek, hogy tudja, az imája meghallgatást nyert. És bátorítottál engem, lelkemben erőtámadt. És többé nem vagyunk lankadtak, csüggettek, depressziósak és reménytelenek, mert erő van bennünk. Egy olyan erő, amit csak ő tud adni, ez az erő, ez belülről erősít meg minket. És a magasztalások által, jól látod, hogy kezdi, magasztalólak, Uram, énekelek neked, Uram, a nevedet segítségül, jó, az ígéret magasztalom, és akkor jön egy erő, belülről. Többé nem vagyunk erőtlen keresztények. Ez az erő jön az életünkre. Lelkemben erő támad. Egy olyan erő, amit a világ nem ismer. Mert nem tud oda bemenni, ahova mi ismerjük, hogy nekünk oda bemenetelünk van. A szent templom felé hajlunk. A szentek szentjébe bemehetünk. Istennel közösségben lehetünk. Az Abba atyánkat hívhatjuk minden ügyünkbe. Jézusnak a szent nevével mehetünk. Zászlót bontott nekünk. Az ő szerelmének a zászlaját. A győzelmének az zászlaját. Úgyhogy mi itt a Földön valójában ezeknek az áldásoknak az ismeretében másképp élünk, mint a világ. Másképp élünk. És ezek a magasztalások, a négyes vers újra visszatér rám. Magasztal téged, Uram, e Földnek minden királya. Minden királya. Mikor meghallják szádnak beszédeit. És énekelnek az Úrnak útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Magasztalások, éneklések, és általa hatalmas dicsőségek, és megoldások. Noha, felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Tudod-e, hogy az Úrnak a szemei mindig rajtad vannak? Ezt tudod? Ugye a szemeit az igazakon tartja. Nem vagy elfelejtve az Úrnál. Akárhogy akadják a körülmények elhitetni veled, hogy látod, az Úr elfeledkezett rólad. Ha alázatosan jársz, az Úr szemei meglátnak téged. Számon tartanak téged. A kevét pedig távolról ismeri. A kevésségnek a vermébe soha ne essünk bele, mert az alázatosnak adja még több kegyelmet. És tudjátok, hogy minden kegyelemből van? Istennél? Soha semmit nem fogsz tudni kiérdemelni. Mert annyira jó nem tudsz lenni, mint Jézus volt. Úgyhogy add át magad a kegyelemnek. Hadd dolgozza az a kegyelem az életedet. És csak köszönd neki azt a kegyelmet. És járj alázatban. És amikor elmondod azt a merész imád, hogy Uram, taníts engem alázatra, hogy még alázatosabb lehessek, ezt az imádat is meg fogja hallgatni. Csak akkor tanuld meg a képedet olyanná tenni, mint a kova. Mert akkor jönnek bántások is majd. És jönnek helyzetek, amikor megtanulhatod, hogy hogyan légy még alázatosabb. Mert Jézusnak is meg kellett tanulni. Képét olyanná tette, mint a kova. És bízott az atyában. Tudta, hogy az atya mindenből kimenti őt. Mindenből. Úgyhogy az alázat egy csodálatos erény Istennél, mert akkor Isten a segítségedre siet. Ha jogtalan bántások érnek, ha támadások, ha vádak érnek, akkor bízhatsz abban. Hogyha alázatban tartod az edényedet, és nem azt akarod bebizonyítani, hogy na majd én megmutatom. Ugyan mit tudnánk megmutatni magunktól? Mit tudnánk magunktól megmutatni? Semmit. Ez az Úrnál van. Ő fogja, és az alázatost felmagasztalja. A kevélyeknek pedig ellenáll. Ha nyomorúságomban vergődöm, megelevenítesz, mondja a Zsoltáros. Tehát számíthatsz erre a megelevenítésre. Ez jön. Ellenségeim haragja ellen kinyújtott kezedet. Vagyis ki az, akinek nem volt soha gondja az ellenségeivel? A gonosz tervekkel. Ja, ilyen nincs köztünk. És aki kinyújtja az ellenségeid ellen a kezét, az maga az Úr. És az ő erejét kiállhatja. És itt van egy győzelmed. Neked csak magasztalnod kell őt, énekkel áldani őt, gyönyörködni benne, az igéjét befogadni, az igéjét magasztalni. És ez a győzelem, ez jön magától, ha alázatban tartod az edényedet. Jön magától. Meg így van megírva. Így van megírva. Ellenségeim haragja ellen kinyújtott kezedet, és a te jobb kezed megment engem. Ezt ugye mindenki, ezt a részét mindenki nagyon szereti. Az Úr jobbja megtartott engem, az Úr jobbja megmentett engem, az Úr jobbja kiszabadított engem. Szeretünk dicsekedni az Úrban. És ez a mi részünk, hogyha bemegyünk oda, és magasztaljuk őt. És elfeledkezünk a problémáinkról, a bajainkról, az ellenségeinket megtanuljuk megáldani, és alázatban járunk, ez minden alkalommal jön. Ez a győzelem. Ez gyönyörűséges. Ez az örömnek az olaja van vele, a győzelem olaja. Az Úr mindezt véghez viszi, értem. Ezzel zárja. Az Úr mindezt véghez viszi, értem. Egy darabkája nem marad el. Annak, amit olvastam. Mindezt véghez viszi, értem. Dicsekszik a Zsoltáros. Az Úr mindezt, mondjad velem együtt. Az Úr mindezt véghez viszi, értem. Még egyszer, az Úr mindezt véghez viszi, értem. Szeretnél-e győzelmekben járni? Ugye? Azkor jelens ki, az Úr mindezt véghez viszi, értem. Megígérte? Mindezt véghez viszi, értem. Uram, a te kegyelmed örökkévaló, ne hagyd el a te kezeidnek alkotását. Ezt a Zsoltárt naponta imádkoztatod, rövidke Zsoltár, és benne van a győzelmed. Az Úr véghez viszi, érted? Ami meg van írva, az minden ellenségedet elfordítja. A nyomorúságod van, veled van. Megtekinti az igazat, az alázatost, és a kevélyeknek pedig ismeri, a távolról ismeri őket, és ellenáll nekik. Kevésséggel nem lehet Isten elé járulni. Az viszont benne van a Zsoltárban, hogy meg kell tanulnunk kiáltani hozzá, ha szükséges. Figyeltétek-e, hogy amikor összejövünk nyelvek imájára, van, hogy elején általában nagyon bátortalanul kezdjük, és éppen csak egy picit merünk szólni, aztán amikor belemegyünk a sodrásába a Szent Szellemnek, van néha, hogy egészen jól felemeljük a hangunkat. Ugye? És aki nem adja oda magát szabadon erre a sodrásra, az csodálkozik rajtunk, hogy miért emeltük úgy fel a hangunkat? Hogy szinte kiabálunk, és miért kiabálunk? És akkor meg kell látni ennek a helyét az igében. Ha a Szellemtől van, akkor annak megvan a helye. A kiálts hozzám, és én megfelelek. Mondja ezt az ige? Mondja. És ha a Szellem által van, akkor bejut a céljába. Megvan annak az imának a helye, amikor felemeled a hangodat Istenhez. Annak megvan a helye. Így szól. Ezt mondja az Úr, aki megteszi azt. Ez Jeremiás 33. Az Úr, aki megvalósítja azt, hogy megerősítse azt. Látod, ez az erő, ami tőle jön? Úr az ő neve. Kiálts hozzám. Akarod látni annak a helyzetnek a győzelmét, amiben most megmérettetésben vagy éppen? Akarod-e látni, hogy az Úr hogy hozza a megoldást? Azt mondja az Úr, kiálts hozzám. És én megfelelek. És nagy dolgokat mondok neked. Dicsekedhetsz majd az Úrban. Nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat. Olyanokat, amikről fogalmat sem volt addig. Olyanokat fog az Úr szólni neked. És kiálts hozzám, és én megcselekszem, azt mondja az Úr. És kiálts hozzám, és én megvalósítom azt. És kiálts hozzám, és én megerősítem azt. Ezt mondja ez a két versét. Mert Úr az én nevem. És Jézus az Úr az életünk felett. Ezért ezek nekünk, ha ragaszkodunk az Úr igéjéhez, így kell lennie. Meg kell tanulnunk. Uram, a nevedet kiáltom. Az Úr Jézus nevét kiáltom. Sőt, Mózesnél azt olvassuk, a 2 Mózes 33-ban, azt hiszem, de ha nem, akkor kiigazítjuk majd a jegyzetekben, hogy Mózes úgy imádkozik az Úrhoz, hogy Uram, kiáltsd előttem az Úr nevét. Maga Mózes kéri, hogy Uram, harsogd az Úr nevét előttem az úton. És akkor nekem oltalmam lesz. Hát az a Szellemben való kiáltás, amikor felemeljük a hangunkat teljes erőnkből, és úgy szólunk az Úrhoz, annak megvan a helye. Sok helyen fogod olvasni a Zsoltárokban és a proféták könyveiben. Azért szólok róla, mert sok ima testvéremnél látom, hogy ezt a helyet nem tapasztalták még meg. Jerikó falait hogy vették be? 6 napig csöndesen kellett lenni, és méregetni a győzelmüket. Ez az igén való csöndes meditálás. De eljött az ideje, amikor eljött a 7. nap, és bizony akkor omlottak le a falak, amikor felemelték a hangjukat, és kürtültek, és kiabáltak, és dicsérték az Urat, és harsogták azt a győzelmet, leomlottak a falak. Igenis megvan a helye, akkor felemeled a hangodat Istennél. Kiálts hozzám, és én megfelelek. Úgyhogy ezt kérjük meg a Szent Szellemtől, tanítsa meg nekünk. Akkor nyomatékosan fölemeljük a hangunkat, mert érezzük, hogy a Szent Szellem vezetésére tesszük. Nem csak úgy kiabálunk eszevezetten, ugye? Hanem amikor a Szent Szellem minket úgy vezet, hogy kiálts az Úrhoz, tudja meg az ég és a föld, hogy van egy Istened, akkor ne sajnáld a hangodat, és emeld fel a hangodat, ahogy ő adja. Egy gyönyörűség van ebben, amikor tudjuk, hogy van kihez kiáltanunk. Uram, hozzád kiáltok. És te meghallgatsz engem. Megerősítés van ebben. A drága Szent Szellem által. Ő vezeti a Szent Szellemi imáinkat. És vannak csendes folyamok, vannak erőteljesen folyamok, és vannak, amikor a teljes lényünkből kijelentjük azt a győzelmet. És felkiáltunk az Uram, te vagy a király az életem felett. A Jézus nevében, amen. Ez egy apró gondolat volt az imaköröknek a sodrásáról, és most megnézzük, hogy mit tanulhatunk meg Jézus Krisztusnak a szolgálatában, egészen a legelején, amikor a felkenetését nyerte, amikor vízkeresztséget vett, és megnyílt az ég, és kijelentette Isten felette, kijelentette, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ezt a hatalmas szózatot hallhatta, mert alámerült Isten akaratában, és vízkeresztséget vett, hogy betöltse a törvényt, mert János vízzel keresztelt. És neki ebben a vízkeresztségben, amint ezt az engedelmességét kijelentette Isten felé, az Atya hangját hallhatta. És az Atya kijelentette, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És az Atya teljes gyönyörűségét találta az ő fiába, a Jézus Krisztusba. Tudod-e, hogy ez vezérel minket is? Hogy az Atya gyönyörködhessen bennünk. Ezért kell cselekednünk minden utunkon, minden cselekedetünket. Hogy az Atya megtalálhassa az ő gyönyörűségét bennünk. Hogy az ő akaratában lesünk, az ő útjain járhassunk, az ő céljai szerint járhassunk. És ezután, hogy leszáll a Szent Szellem, és a drága Úr Jézus a Szent Szellem felkenetésébe kerül, nagyon érdekes, hogy mintha azt mondaná neki Isten, hogy most megnézzük, hogy mit kaptál, hogy most tudd meg, hogy mi az, amivel felruháztattál. Hogy ez a szellemi felkenetés, hogy a Szent Szellemmel telve, mondja Lukács a 4-ben, hogy a Szent Szellemmel telve visszatért Jézus a keresztség helyéről, a Jordántól, és elvitetett a szellemtől a pusztába. Olyan helyre vitte őt a Szent Szellem, ahol képes volt megtapasztalni a kísértések által, hogy mi az, amit ez a kenet hordoz, amit kapott a felkenetésében. Hogy minek került a birtokába, ami addig nem volt jelen az életében. Tudod-e, hogy mi is csak ugyanígy fogjuk megtanulni, hogy mit jelent az, hogy a szellem bennünk lakozik? Ha jönnek a megmérettetések, és jönnek a kísértések, akkor lesz lehetőséged azt mondani, ahogy Jézus minden esetben válaszolt, hogy ez meg van írva, annak úgy kell lennie. És az ellenségnek térdet kellett hajtania. De helyzeteknek kellett jönni, hogy az ő megmérettetésében megtapasztalhassa a szellemnek az erejét. Hogy mivel ruháztatott fel? Már azt tudjuk az apostolok cselekedeteiből, hogy a názáreti Jézust az Isten kente fel Szent Szellemmel és erővel. Előtte, amíg a földön élt, addig egy szakmája volt. Isten fiaként, de kiüresítette önmagát, és mint emberfia jött a földre, és egyetlen csodát nem tett. Addig a pillanatig, amíg a Szent Szellem föl nem kente. Egyetlen egy csodát sem. Egyetlen beteget nem gyógyított meg. És amikor itt felruházta őt Isten, utána azt mondta, gyere, most elviszlek. Hogy meglásd, hogy mi az, ami mostantól benned működik. Mi az, amit ez a felkenetés hoz neked? Milyen erőviszonyban vagy azzal, aki majd megkísért téged? És így jöttek kísértések. Elvitte őt a pusztába. Nem a tömegek közé vitte Jézust, hogy rögtön gyógyítsa. Pedig ugyanaz a felkentésre vajta, mint amikor gyógyította a betegeket. Mégsem ezzel kezdi Isten, amikor a fiát viszi ezen az úton, hanem a felkentés után a pusztába vitte őt. Elgondolkodható. Nekünk is végig kell töltenünk egy időt a pusztában. Hidd el nekem. Addig soha nem fogod megtudni, milyen hatalmad van az ellenség felett. Amíg a próbákon át nem mész. Úgyhogy ez az időszak, ez senki életében el nem maradhat, aki meg akarja tanulni, hogy milyen hatalma van. Nem a legörömteljesebb pillanatok akkor, amikor benne vagyunk, de utána, amikor kijöttünk belőle, akkor ragyogunk. Igazán, mert tudjuk, hogy mi vagyunk a győztesek. Így van Jézusnak lehetősége 40 napos böjtre, és a 40 napos böjtben kísértésekre. És a kísértések közben az ördög meglátogatta. Nem evett semmit, mondja az írás azokban a napokban, és amikor elmúlt ez a 40 nap, és végre megéhezett, igazán el tudjátok képzelni, egy napot nem eszünk, akkor is éhesek vagyunk, 40 nap után előállt az ördög az ötlettel. Ha Isten fia vagy, látod-e, hogy mivel kísért meg minket az ördög? Isten kijelentette, hogy te vagy az én szerelmetes fiam. Abban a pillanatban, hogy az ige a szívedbe kerül, ha Istentől jön egy szó hozzád, abban a pillanatban jön és meg akar kísérteni. Vajon befogadtad azt? Vajon hiszed-e azt? Megáll az a dolog? Mert ha igen, akkor neki vége van. Akkor neki vége van. Úgyhogy azonnal jön, hogy azt a magot, ami a szívedbe vettetett, azt meglopja. Márk 4-ben olvashatod. Mivel kísérti? Nézd meg. Azt hozza elő, ha Isten fia vagy. Mert Isten kijelentette, ugye? Te vagy az én szerelmetes fiam. Egy szavacskát azért lefelejtett az ördög, mert amire ő nem kap betekintést, hogy téged az atya, mint a szerelmetesét úgy szeret. Azt még csak megértette, hogy a fia vagy, hogy az atya, meg a fiú, hogy mutasd meg, hogy a fia vagy. De a szerelmetest azt már nem tudta feldolgozni. Az ördögnek fogalma nincs arról, hogy az atya milyen szerelemmel szeret minket. Soha nem fog belátást kapni. Soha. Ez a mi titkunk és Isten titka. És a világ sem érti. És az ellenség sem tudta fel. Ez, hogy szerelmetes, ez már nem jutott el az ördökhöz. Csak annyi, hogy a fia, az zavarta, Isten fia. Na mutasd meg, hogy Isten fia vagy. Ha Isten fia vagy, mondta neki. Mondd-e kőnek, hogy változzék kenyérré. A kísértéseknek az első nagy korszaka az életünkben. Amikor szükségeket látunk, és mondjuk ez leginkább a fizikális világban, hogyha az ember egy böjtöt akar folytatni, rögtön nézzétek meg, hogy hány gondolatod lesz, hogy hú, mit kellene, milyen vacsorát kellene, hova kellene menni, mit kellene enni. Tehát ez az anyagi világban próbál minket visszahúzni, de rettenetesen. És meg kell vele küzdeni, hogy nem az ural engem, hanem, hogy miért vagyok itt ezen a helyen. És Jézus megtehette volna, hogy abból a kőből kenyeret változtat, és ehetett is volna, ha akart volna. De miért tette volna ezt meg az ördög kedvére? Nekünk semmit nem kell bebizonyítanunk az ellenségnek. Nem tartozunk neki vele. Nekünk Isten felé van tartozásunk. Bemutassuk, hogy abban, amit ő adott, abban meg tudunk állni az ő segítségével. Az ő kegyelméből. De amikor a világ azzal jön, hogy ha ezt hiszed, akkor mutasd meg, hogy hol van az a nagy gazdagság, meg hol van az a nagy ez, meg az, meg hol van az a gyógyulás, amiben hiszel már olyan régen, és miért nincsen, akkor neked annyi csak a dolgod, ahogy Jézus is mondta, figyelj, ördög, mondok neked valamit. Meg van írva. Ezt olvasd te is, én is ezt olvasom. Bebizonyítani Isten fogja. Nem kell neked azt bebizonyítani, ami neked megígérte. Tehát az a Szent Szellem cselekszi. És a Szent Szellem dolga, hogy az igét valóságba hozza. Amit Jézus válaszolt, az annyi volt, meg van írva. És a többit olvashatjátok. Nem csak kenyérrel él az ember. De a lényeg, Jézus arra mutatott rá, hogy én ezen állok, mert ez van megírva. És ezért a te kísértésed fölött is uralmat tudok venni. És erős vagyok, mert az igére tekintek. És ezután az ördög egy újabb kísértést hozott, és felvitte őt egy magas hegyre, és megmutatta neki a föld minden birodalmát, azoknak hatalmát, azoknak dicsőségét. Ez az, amikor az ördög a hatalom vágyat próbálja bennünk élezgetni, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt meg azt a beosztást elnyernénk, meg hogyha én lennék itt a legnagyobb, meg hogyha mindenki engem látna meg. Ez amikor magunk felmagasztalása elindul bennünk, hogy hú, de jó lenne, hogyha olyan lennék, mint ez a másik, aki olyan híres, vagy elérnék oda, ahova másik. Dicsőséget keresünk, hatalmat keresünk. Nem gondolva arra, hogy micsoda hatalmat kaptunk Isten fiaként. És abban kell megállnunk, és az Istentől van az előléptetése az embernek, és a felmagasztalása az embernek. És az ördög azt mondta, hogy odadom neked ezt, mert nékem adatot, ha engem imádsz. És el akarta venni Istentől azt az imádatot, ami neki jár. Mert hogy Isten szereti, ha imádjuk őt, ezt tudjuk. Az ördög is szereti, amikor a világ őt magasztalja és imádja. És Jézus azt mondta, hogy újfent hogy válaszolt? Megvan írva. Távozz tőlem, sátán. Megvan írva, hogy csak az Urat, a te Istenedet imád. Csak néki szolgálj. Imádat nem jár neked, sátán. Sem magasztalás. És ahogy megvan írva, ahhoz tartom magam. Megvan írva. Megvan írva. Ezzel ez a kísértés is kiment. Sátán nem nyugodott, és volt még egy kísértése. Elvitte őt Jeruzsálembe, és felvitte őt egy magas templomnak az ormára, és elkezdte idézni az igét. Mert valamiféle betekintése a sátánnak is van abban, hogy mi van megírva, hiszen Jézus is mondta, hogy megvan írva, sátán, tanulmányozd. Annak úgy kell lennie, hogy megvan írva az életembe. És avval vége volt a kísértésnek, de itt azt mondta a sátán, hogyha Isten fia vagy, vesd alá magadat erről a magaslatról, mert megvan írva, hogy az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged, és hogy meg ne üssed valami módon lábadat a kőbe. Jézusnak most is lehetősége lett volna, hogy megmutassa, hogy ő Isten fia. Megint nem tette. Megint semmit nem teszünk arra, hogy a sátán piszkálgat minket. Az nekünk nem vezérvonal. Nekünk semmit nem kell bebizonyítanunk, hogy Isten ilyen vagy olyan felkenhetést adott nekünk, vagy ilyen és olyan hivatalt adott nekünk. A sátán piszkálgatására semmit nem kell bebizonyítani belőle. Semmit. Sok keresztény itt eltéveszti. Na majd akkor én megmutatom, mit fogunk megmutatni. Maradjunk az ige vonalán, és maradjunk alázatban, és csak az igét és a szeretet útját. Az vezérelje minket. És akkor győztesek leszünk. Ez alkalommal azonban Jézus nem úgy válaszolt, hogy megvan írva. És ezt szeretném, ha most nagyon erőteljesen a szívünkhöz szólna. Jézus az alkalommal azt mondta, hogy megmondatott. Megmondatott. Vagyis nem csak, hogy megvan írva, sátán. Ki is lett jelentve a szívembe. Én azt tudom, hogy ott mi van megírva. Az megmondatott, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Nem fogom levetni magam innen. Mert nekem ez megmondatott. Nekem ez ki lett jelentve. És ez szerint élek. És amikor ezt meghallotta a sátán, akkor eltávozott tőle. Nem volt több kísértés. És a tanulsága ennek a hármas kísértésnek az életünkben, hogy nem csak azt kell tudnunk, hogy mi van megírva. Ott kezdődik. Tudnunk kell, hogy mi van megírva. De azért, mert megvan írva, az nem biztos, hogy még ott van a szívedben. Úgy, hogy a helyzetekben tudjál válaszolni. Amikor ki lett jelentve a szívednek, amikor a szívedben ott él úgy, hogy ezt Isten mondta nekem. És azt tudod mondani, hogy ez nekem kijelentetett, ez nekem megmondatott. És ezt én azért tudom, mert Isten mondta nekem, hogy ez így van. Akkor nincs az a kísértés, ami megáll az életedbe. Tehát nem csak, hogy megvan írva, ki is van jelentve a szívünkre. Megmondatott, sátán. Isten mondta, Isten szája szólta ezt az igét. Ez annyira él, ez Isten szájából származik. Nem csak, hogy le lett írva, ez él. Mert Isten mondta nekem. A szívemhez szólta. Kijelentést kaptam belőle. Ez a kijelentés ott él a szívemben. És az mindennél erősebb, minden kísértésnél. Ott él a szívemben. Megmondatott. És a sátán eltávozott. Sátán eltávozott, és a kísértéseit bevégezte egy időre. Eltávozott tőle. És a 14-es versben azt írja az írás, hogy Jézus megtért a szellemnek erejével, és miután ezeket a kísértéseket mind legyőzte, a szellem ereje feltört benne. Egy újongó örömteljes győzelemben, hogy mindenben helytáltál, mindenben jól válaszoltál. Így volt ennek rendje, és most megtudod, hogy milyen erő van te benned. Ezekben a győzelmekben, amiket megengedett neki Isten, hogy ezeken végig menjen. És meglássa, hogy minden egyes helyzet felett hatalma van. Hatalma van az étel és az ital felett. Hatalma van a világ hatalmai felett. A dicsőség felett. Hatalma van az ördög minden kísértése felett. És most fel tud jönni benne a szellemnek az az ereje. Ami a koronája az életünknek, ez a szellem ereje, megtért a szellem erejében. A győzelemnek, a győzelem, mert tudta, hogy mi van megírva, és tudott válaszolni a kísértések idején, hogy megmondatott sátán. Ez az én szívemhez lett, ez az enyém, ezek így kell lenni. Tudom, hogy Isten szólta, és Isten igaz, és Isten megcselekszi. Úgyhogy neked távoznod kell. Neked távoznod, nincs más részed. Az igét szólom, és neked távoznod kell. És ekkor a szellem erejével megtérve Galileába, híre ment az egész környéken. És azt akarom tőletek kérdezni, hogy milyen hírnév volt ez? Mert hogy még egy vaknak sem nyitotta meg a szemét, ugye? Mert épp, hogy vízkerességet vett, rászállt a szellem kenete, és elment a pusztaságba. 40 nap böjt. És kísértés. És megmérettetések. És amikor ennek vége, akkor a szellem erejével megtelve híre ment. Hol ment a híre? Az egész szellemi birodalomba kiment a híre. Hogy van valaki, aki ismeri az igének az erejét, és tudja a kísértésekre, hogy hogy kell megállni benne. És az egész démoni birodalomban megjelölték őt, hogy híre ment. Hogy ez az a Jézus, akivel a sátán nem bírt, háromszor próbálkozott vele, egyetlen egyszer nem tudta legyőzni. Pedig az világ összes dicsőséget, gazdagságát is oda adták volna, és nem kellett neki, mert tudta, mi van megírva. És híre ment, szellemi birodalomban ment híre. Később lett aztán, hogy híre ment, hogy a vakok szemeit megnyitja, és halottakat támaszt fel, és a kenyeret megszaporítja. Később híre ment mindezeknek. De legelőször a szellemi birodalomban ment ki a híre. Hogy itt van valaki, aki leuralta a sátánt. Aki hatalmat vett felette. Aki tudta, mi van megírva. Aki tudta, hogy mi van megmondva a szellemi birodalomban, és az megáll. És ilyen híre kell legyen a te életednek is a szellemi birodalomban először. És aztán vágyakozhatunk megnyilvánulásokra. Először a szívünkben tudni kell, hogy ezek vannak, és ezek megállnak, és meg leszel jelölve a szellemi birodalomba. Hogyha azt mondod, akkor az úgy megáll. Mert tudod, mert neked az megmondatott. Nagyon nagy tanulság ez a Lukács 4. Hatalmas tanulság az ember. Az ember, ha meditál rajta, rengeteget fog nyerni belőle. A szellemi győzelmeinek a mikéntje. Nem csak, hogy meg van írva, nekem az megmondatott. Nekem az ki van jelentve. Az ki van jelentve. A szívembe hordozom ezt, és ezért megáll. És minden esetben gyümölcsöt terem, mert a kijelentésből tudunk győzelmet venni. Ha ki van jelentve a szívünkhöz. Csomó keresztény idézi, mi van megírva. És nincs erő az életén. Idézhetjük, hogy mi van meg. Az ószövetségi hívők is olvassák a könyveket, buzgón, idézik. Tudják, hogy mi van megírva. És hol van az erő az életükön? Nincs kijelentve a szívükre. Nincs kijelentve a szívükre. Ez a nagy különbség. Az a helyzet akkor fog neked engedni, az a problémás helyzet, hogyha az az ige rémaként a szívedhez lett szólva, az él benned. Tudod, hogy ezt Isten neked mondta. Ezért meg tudsz bennállni. Akármilyen látható, ellentmondó körülmények ellenére, az megáll. Isten azt neked mondta. És akkor lesz az igének ereje az életedben. A Biblia tanít minket arra, hogy létezik egy láthatatlan birodalom. Jézus ebben a láthatatlan birodalomban lett megpróbálva. És az utolsó, amit a sátán idézett neki, az az angyali védelem volt. És angyaloknak parancsolom feled, akármit megtehetsz, úgyse lesz bajod. Átmehetsz a szomszéd sávba, és ott is nyugodtan utazgathatsz, mert az angyalok majd kimentenek. Igen, de nem vagyok bolond. Hát, nem fogom kísérteni Isten. Tudom, hogyha a helyzetbe kerülnék, megmentene, de nem fogom őt különböző helyzetekkel kikérni. Megvan írva, hogy ne kísérsd az Úrodat, Istenedet. Egy ilyen helyzetet fogunk megnézni az Ószövetségben. Amikor a teljes védelmünket és oltalmunkat akkor tudjuk feldolgozni, hogyha erre a rálátásunk, erre a szellemi birodalomra megnyílik. Hogy ne csak, hogy tudjuk, hogy angyalok vigyáznak minket, hogy mert megvan írva, hogy meg ne üssük a lábunkat, hanem látjuk is őket. Meglátjuk ezt a szellemi birodalmat, és ekkor leszünk igazán magabiztosak, és tudunk járni benne úgy, hogy semmitől nem félünk, és semmitől nem rettegünk. És ez lehetséges. Ez lehetséges. Az Elizeus proféta idejéből van a történet, egy nagyon rövid részt fogok olvasni, a 6. fejezetben, a Királyok könyve 6. fejezetében, ahol is a szíriai királynak a portyázó csapatai kezdték Izrael területét újra és újra bevenni, és tervek voltak a királynak a titkon való terveit, ahogy elhangoztak, az Elizeus proféta mindig szaladt a királyhoz üzenettel, hogy vigyázz, és azt a helyet őriz, mert ott akar betörni az ellenség. És azt nem egyszer és nem kétszer megtörtént. Olyaddig történt ez, hogy egyszer csak a király azt mondja, van köztünk egy besugó, aki megjelenti a terveinket ennek az izraeli seregnek, mert nem vagyunk képesek betörni a területre. Mindig valahonnan szimatot vesznek, hogy hol, és ott védelmet erősítenek. Mondják a királynak, hogy nem úgy ám, nem besugó van, hanem van köztük egy proféta. Van köztük egy proféta, Elizeus, aki megjelenti a királynak a te terveidet. Természetfeletti ajándék. A tudás szava által volt ez. És a király azt mondja, tudjátok mit? Hozzátok ide nekem azt a profétát. Lesz vele egy kis beszélgetésem. És így küld el Elizeusért. Egy hatalmas sereget. És a proféta Dótán városában van a szolgájával. És amikor reggel fölébrednek, őrült nagy sereget látnak a város körül. Innen fogom olvasni a történetet, ami nagyon tanulságos lesz. Mert nekünk ad egy biztatást arra, hogy ne csak azt lássuk, ami a két szemünkkel befogható, hanem van a fölött egy hatalmas birodalom, és ha kérjük, akkor igenis kapunk rá betekintést és rálátást. És az egy óriási erőt fog nekünk adni. Ha nem csak azokat fogjuk meglátni és érzékelni, amik szemmel láthatók, hanem a fölött. Mert ez a birodalom mennyire valóságos. Ezt mutatja ez a pár versecske. Ezt elolvassuk együtt. A 2 Királyok 6-ban vagyunk, és a 15-ös verstől olvasom. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája kiment, és ímé seregek vették körül a várost. És lovak és szekerek. És mondta néki az ő szolgája, jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Amikor észrevesszük a helyzeteket. Úristen, erre nem számítottam. Most milyen helyzetbe kerültünk? Most mihez fogunk kezdeni? Most mi lesz velünk? Helyzet van. És szemlátomás nincs rá megoldás. Körbevettek minket. Óriási sereg. Lovasok. Szekerek. Hogy mi lesz most velünk? Mit cselekedjünk? Felelt az ura, és ezt mondta. Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. Ezt honnan tudta a proféta? Volt rálátása a szellemiekre. Hogy itt ma bent velünk többen vannak, mint ahányan mi itt vagyunk. Tudjátok, kik ők? Az angyali seregek. Az angyali seregek. A gyülekezet angyala, azoknak a seregei, a 10 személyes angyali védelmeitek, a gyógyító angyalok, a hithozó angyalok, a gyarapodásra kirendjent angyalok. Hatalmas seregek vannak velünk. Hatalmas seregek. A proféta látta. Azt mondta, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, és ők csak ketten voltak. Ő is a szolgája. És többen vannak mi velünk, mint akik ővelük. És mivel ezt a szolga nem látta, Imádkozott Elizeus, ez a proféta, és mondta: ó Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. Hadd lássa ezt. Mert ugyanis azért van ebben a félelemben, mert nem látja a teljes igazságot. Nem látja, hogy micsoda erőteljes angyali seregek őriznek minket. És feladatuk van, kiküldetésben vannak. Minden egyes katonának az angyali birodalomban megvan a maga dolga és küldetése. És azt engedelmesében végre is hajtják, hogyha mi nem akadályozzuk őket a munkájukban. Nyisd meg a szemeit, mondja. Hadd lásson. És megnyitotta az Úr a szolga szemét. Látod? Egy imádság. Úgyhogy igenis kell imádkoznunk azért, erre, ezen felbuzdul, vagy, hogy az Úr adjon nekünk látást a szellemiekből. Hogy láttassa velünk a szellemi mikénteket. Hogy láthassuk meg azt, hogy micsoda erő van velünk. Hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Hogy az Úr támogatása velünk van. A szellemi birodalomban ki van rendelve számunkra a segítség és a kimenekedés. Nem vagyunk magunkra hagyva. Hogy mertek elmenni Izraelbe, kérdezik sokan. Ebbe a puskaporos levegőbe. Mondom, ha az Úr küld minket, akkor haza is fog hozni minket. Karcolás nélkül. Ha nem ő küldött minket, akkor is hazahoz minket. Az Úrnak szemei fényei vagyunk. Hatalmas seregek vannak velünk. És így írja: nyisd meg kérlek az ő szemeit. Hadd lásson. És megnyitotta az Úr a szolga szemeit, és az látott. Na, ekkor esett le az álla. Képzeld el, megnyitotta az Úr azt a szemét, a szellemi szemét, amivel addig nem látott. És látta ezt az óriási angyali sereget. És íme a hegy rakva volt tüzes lovagokkal, és szekerekkel Elizeus körül. Hát amennyire a proféta azt le tudta írni, hogy milyen egy angyali birodalom. Az ő forgó szekerei, forgó tüzes közlekedési dolgaikkal hatalmas, hatalmas felszereltségen vannak az angyalok. Hatalmas, hatalmas. Nem lehet szavakba leírni, hogy milyen járművekkel közlekednek, milyen szekerek, hogy jönnek, mennek. Körülöttünk vannak. És a fénysebességnél gyorsabban átrepülnek, és jönnek, és mennek, és intézkednek, és a segítségedre jönnek. Anyagiakat hoznak, megoldásokat hoznak, az elveszetteket behozzák, ha imádkozol érte. Arató munkásoknak kimennek, és segítenek. Óriási sereg van velünk. Nincs miért elcsüggednünk, amikor a láthatók szerint semmi reménységünk nem marad. Akkor sem. Akkor sem. Itt a példa rá. És mikor azok haza mentek, ez még a 18-as vers, azt még el szeretném olvasni, és amikor azok hozzá lementek, könyörgött Elizeus az Úrnak mondván. Elizeusnak még itt nincs vége. Látod, hogy minden mozzanatért imádkozik? Először imádkozik, hogy láttassa meg a szolgája, vagy ne remegjen már a szolgája. Mert remegett a csizmájába. Először azért imádkozott, hogy a szolgám is lássa ugyanezt. Ne legyen már félelemben. Utána egy újabb imádságot elmond. Legyen vaksággal ez a sereg. Ne is lásson minket. Uram, vedd őket meg vaksággal, amíg ki nem vezetjük őket innen valahova. És elvezeti a sereget. Tehát minden momentumban imádkozik. És amit csak kér, megadja neki az Úr. Amit csak kér. A karban van most egy olyan gyógyító munkája az Úrnak, hogyha valaki nem tudta hallítani a karját, vagy fájdalommal, az most meggyógyult. Pecsépeket kapunk az Úrtól, hogy szeret minket. Ezt mind az ő szerelméből végzi el. Bátran imádkozott a proféta. És tudta, hogy milyen szellemi birodalom van vele, mi van az ő segítségére, és ugyanígy mi sem vagyunk magunkra hagyva, sőt, nekünk egy jobb szövetségünk van. Nekünk egy jobb szövetségünk van, és erőteljesebb seregek. Az idők végére óriási seregeket küldött le az Úr a földre. Hatalmas seregek. Védelmezik Izraelt, a határokat, a hegyeket, Jeruzsálem körül, és minket, amerre csak járunk. Újságokat lehetne megtölteni vele, hogy milyen helyzetekből menekített ki minket az Úr csak az útjainkon. Csak az útjainkon. Karcolás nélkül jövünk ki olyan helyzetekből, azt mondaná az ember, hogy előre eltervezett, gonosz csapdák voltak. Egy sem tudott megvalósulni. Hálákat adunk Istennek. Ő kiment minket, és szükségünk van erre az oltalomra. Szükségünk van erre az oltalomra. A láthatatlant, hogy lássuk, hogy biztosak legyünk abban, hogy ez nem csak megvan írva, hanem ez ki is lett jelentve. Ahhoz kell, hogy lássad ezeket. Ez egy kijelentett birodalom, akkor van ereje, ha ki van jelentve a szívedre. A 2 Korintus 4.18 mondja, hogy mivel, hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra. Vagyis tudd meg, hogy lehet tekinteni a láthatatlanokra, sőt, kell is. Kell tekintened azokat. Mert különben nagyon, nagyon elveszettnek és csüggetnek érezheted magad helyzetekben. Ha nem tanulsz meg tekinteni ezekre a láthatatlanokra, és minél jobban fókuszálsz rá, annál jobban fogod tudni a valóságát. A valóságát, hogy ez mennyire valóságos. Hogy ez mennyire kézzel fogható, ha bár nem látható. De mennyire valóságos. Mert a láthatók ideig valók, amit itt kézzel megfoghatunk, azok mind ideig valók. Mert új jeget és új földet teremt. És a régiekről emlékezés sem lészen. Csak ne ragaszkodjunk annyira, ami most itt látható. Hanem legyen egy fókuszunk arra, ami láthatatlan. És ezek a láthatatlanok az örökké valók, és ha ezt a szemléletmódot megtanulod, akkor fogod tudni azt mondani a kísértésekben, hogy Jézus mondta, hogy nem csak megvan írva Sátán, hanem nekem az megmondatott. Nekem az ki van jelentve. Ez az én szívemhez szólta az Isten, és tudom, hogy megáll. Senki el nem veszi tőlem a bizonyosságát. Akármit művelsz, vagy teszel, én tudom, hogy az megáll, mert nekem az megmondatott. Megmondatott. Mondjad, megmondatott. A szívemhez szólta az Úr. A szívemhez, ezért megáll, a láthatatlanokra tekintek. Megtanultam a láthatatlanokra tekinteni. És ez a győzelem kulcsa. Ez a győzelem kulcsa. A harcod az nem az anyósoddal van. Ezt könyveld el, vagy a családban bármelyik tagjával panaszkodsz, hogy ezt tette, azt tette. Tudd meg, hogy ő ártatlan. Ő ártatlan igazán. Ami mögött áll, azokkal van a harcunk. Azt írja, hogy nem test és vér ellen van a tusakodásunk. Vagyis aki ott áll előtted testben, azt csak használják a szellemi erők. Mert lehetővé tette. Odaadta magát ezekre. De az igazi erők, amelyekkel szembesülsz, és amelyekkel ellen kell állnod, az nem a test és a vér harca. Hanem a tusakodásunk a fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, ez élet sötétsége, világbírói, gonoszság szellemei, sorolja az Efézus 6.12, gonoszság szellemei, amelyek a magasságban vannak, ezekkel szemben van a tusakodásunk. Ezek az erők láthatatlanok. Szellemi erők. És hogyha beépíted a szívedbe mindazt, ami megvan írva, úgy, hogy az belül megszólal, hogy ez megmondatott. Sátán, nem tudsz megkísérteni, mert ez megmondatott nekem. Ez ki van jelentene? Én tudom, hogy te legyőzettél. Bármelyik szintről hozol elő bármit, mert az ellenségnél is van egy hierarchia. Tudom, hogy le vagy győzve. És menned kell. Távozz. Távozz. Megkötözlek, és kihajítalak az élető életéből, amelyen keresztül munkálkodsz. Ez az a szellemi harc, amit el kell végezni. Minden kísértés idején, minden kísértéskor élesen kell látnod, hogy nem a testnek a dolgaival van a harcod, hanem, és nem a főnököddel van a baj. Habár tud undok lenni. Bocsánat, ha éppen a kedvenced a főnököd, de nagyon sok esetben panaszkodnak a beosztottak, hogy így és úgy. Tudd meg, hogy ezek láthatatlan erők, amik formálják és alakítják ezeket a helyzeteket, hogy téged bejuttassanak az őrültek házába, a dili házba a végén, mert már nem bírsz, és a menekülni akarsz. Pedig csak azért, mert rosszul fogtál hozzá a helyzethez. Mert nem vettél hatalmat az erők felett. Hogy kikkel van a harcunk, hogy látod ezt, egy szellemi birodalom, és az neked megmondatott. A szívünk szemeiről ír az Efézus. Ezeket látnunk kell, hogy mennek a szellemi dolgok. Átlátod-e a szellemi birodalmat, hogy mit akar elérni az ellenség? Hogyan működik? Megmondatod-e a szívedbe, hogy ez mennyire valóságos, ez a hatalom, amiben állnod kell? Megmondatod-e? Nézzük meg az Efézusi levélben az első fejezet 18-as versét. Itt megtudunk valami nagyon fontosat. Úgy imádkozik Pál apostol a gyülekezetért, hogy világosítsa meg szívetek szemeit. Vagyis nem csak ez a két szemünk van, amire esetleg fölteszünk egy szemüveget, hogy jobban lássunk. Nem csak ez a két szemünk van. A szívünknek is vannak szemei. Gondoltál-e már arra, hogy azért imádkozzál, ahogy Pál is imádkozik a gyülekezetért, hogy a szíved szemeivel jobban láthassál? Tudod, hogy mennyivel előbbre lennél, ha ezt jobban vágynád, mert ez létezik. Ugyanis a szívünk, vagyis a szellemünknek is ugyanúgy vannak szemei, mint ahogy a testünknek. A szellemünkből került kivetődése a test, az a kivetülése. Tehát a szellem, amit kívül látsz, az mind megvan belül is. A szellemünk hordozza az örök valóságát, és a test az csak egy kivetítődése a szellemieknek egy ideig. Itt a földön. De mivel a testednek van szeme, ezért a szellemednek is van szeme. Mivel a testednek van füle, a szellemednek is van füle. És azt szeretjük, ha a fülünkkel jól hallunk, de a szívünk emberének a füleivel is tudunk hallani. Főleg, ha megkérjük, Uram, élesítsd meg a szellemi hallásomat. Uram, adj nekem kegyelmet, hogy a szellemem szemeivel láthassak. Hogy ne tévejegjek ebbe a világba. Láthassak. Láthassak, hogy velem többen vannak, mint az ellenséggel. Hogy láthassam, hogy ebben a helyzetben mi a kiút. Hogy láthassam, hogy arra a kísértése, amivel az ellenség most megkísértett, mi az, ami megmondatott. Hallhassam, láthassam, megállhassak benne, hogy kijöhessek abból a kísértésből, és a szellem erejével megtérhessek, és mehessek előre. A szellemünknek a szemei, hogy a szívünk szemeivel láthassunk, hogy megy ez, ha ő megvilágítja azt. Világosítsa meg, vagyis az a fényesség, ami belül van, az a világosság, mert mi a fény gyermekei vagyunk, mi a világosság fiai vagyunk. Ez a világosság, ami belül van, ez árassza el a szemünket. A szemeddel kívül mikor nem látsz? Hogyha becsukod, vagy ha teljes sötétségbe kerülsz. Ha nincs fény, akkor az optika nem működik. Akkor nem látsz. Ugyanis a belső embernek is, ha nem jut oda fény az igéből, az Úr kegyelméből, akkor nem fogsz vele látni. Amúgy a szellemed szemei ott vannak. De fényt árasszon rá az Úr, világosítsa meg a szíved szemeit. Ezt naponta kérd meg, rövid imádság, de nagyon sokat fog segíteni. Lássad a helyzeteket. Tulajdonképpen hol akar sarokba szorítani az ördög? Mit akar elérni? Milyen tervei vannak? Neked azt látnod kell. Miről szól az egész? Hogy lehet kikeveredni minden hamarabb belőle, és előre menni, és elvégezni az Úr dolgait? Át kell látnod a helyzeteket, hogy ne csak a levegőt csapdossuk. Ugye, ahogy Pál mondja, öklözzük a levegőt, és azt mondja, nagy harcaim vannak szellemben, de igazából nem jutunk előbbre. Mert a szellemünk szemeivel nem látjuk azt a helyzetet. Úgyhogy ez a törekvés meg kell legyen bennünk. Rálássunk arra. És ahogy Elizeus imádkozott a szolgájáért, és Pál imádkozik a gyülekezetért, mi is imádkozhatunk magunkért, és kérem, hogy ti is imádkozzatok egymásért, és értem is, mindannyiunknak szüksége van erre. Szellemi éles látás. Hogy célpontosan tudjunk válaszolni. Egy nyilat kilövünk az ellenség szívébe. És vége. Annak a kísértésnek. Hatékonnyá tud tenni minket az Úr, hogyha erre törekszünk. Hatékonnyá. Ebből a kijelentésből kell élni a kereszténynek. A kijelentésből. És ez visz minket át minden kísértésen, és visz győzelemre. Nagyon röviden. Amikor Jézus kérdezte a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az embernek fiát. Most Jézus, aki mindent tudott, miért kérdezősködött? Mindig, amikor kérdezett, el szóltam gondolkodni, Uram, hova akartál innen tovább lépni? Miért kérdezed őket is? A tanítványok elkezdtek adni válaszokat, hogy egynek a proféták közül, egyik azt mondta, Illésnek neveznek, a másik Keresztelő Jánosnak, és így tovább, és találgattak, meg amiket hallottak. Mi is hallunk egy csomó mindent, ugye? Ki azt mondta? Kérdés, hogy be kell-e venni? Kérdés, hogy azt kell-e hajtogatni és ismételgetni? De mindegyik mellé fogott. Egy sem mondta meg az igazat. Még nem, Péter előállt a válasszal. Három evangélium szerint olvashatod. A Márkban azt mondja, a Márk 8:29, hogy te vagy a Krisztus. Ilyen egyszerűen. Vagyis te vagy a felkent. Te vagy a felkent. A Mátéban úgy írja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És a Lukásban pedig úgy írja, hogy az Istennek ama Krisztusa. És Jézus azt mondja, Péter, ezt nem test és vér jelentette ki neked. Ezt sehonnan máshonnan nem tudhattad, mint ahogy a többi tanítvány sem tudta. Ez csak az én mennyei atyám szelleme jelentette ki neked, és onnan tudod. És erre a kijelentésre építem fel a gyülekezetemet. Ha amikor a szellemtől veszel egy kijelentést, akkor épül a gyülekezet, akkor épül a te életed. Ha amikor a szellemtől veszel kijelentést, és azt olyan bizonyossággal tudod, hogy ő szólt, hogy megtéveszthetetlen, akkor nem veszik azt el tőled. Az a tiéd örökre. Mert ő szólt és meglett. És ő parancsolt és előállt. És az ő igéje, ha él benned így lüktetésben, tudod, hogy tőle vetted, akkor ez a tiéd. Jöhet a kísértés. Mert tudod, és tudod, hogy megállsz benne. Mert az ige felmagasztaltatott. És az megáll, annak ereje van. Azt mondja Jézus, hogy ezt nem test és vér adta neked. Úgyhogy ha a test és a vér tudományát gyakoroljuk, mint keresztények, akkor készüljünk fel arra, hogy ha jönnek a kísértések, nem mindig tudunk megállni. Az csak a testtől és a vért. A pásztor mondta, igen, de a te szívedben ott van-e? Ha csak a pásztorod mondta, akkor test és vér mondta neked. Ha a szellem kijelentette neked, mert meditáltál rajta, mert időztél vele, mert befogadtad azt az igét, mert hiszed és megvallod, és elkezd növekedni benned. Kijelentésé válik. Egyszerűen tudod, akkor tudsz uralkodni. Akkor azt mondod, hogy ennek így kell lenni, ez megmondatott. Az én életemben ki lett jelentve. Ez így megáll. Na gyere is, jöjjenek a kísértések. És tudod, hogy minden egyes támadását vissza tudod verni. Mindaddig, amíg el nem megy. Addig kell megállnod. Addig. És győzelem van minden egyes kísértésben, ott a győzelem. Jézus a sötétségből hívta elő a világosságot. Olvasod a 2. Korintusban. Parancsolt, hogy a sötétségből világosság lépjen elő. Vagyis Istennek hatalma van a sötétség felett is. Nem azt mondta, hogy na most már kivesszük innen a sötétséget, és helyezzünk ide helyette világosságot. Ez is megállta volna a helyét. Isten ezt is elegánsan tehette volna. Vagy megdorgálta volna a sötétséget, és elparancsolta volna. Na most, mostantól legyen itt világosság. Nem ezt tette. Kinézett a nagy világegyetemből, és látta, hogy sötétség van. És azt mondta, hogy a sötétségből világosság lépjen elő. És abból a sötétségből, abból a gonoszból, abból az ellenséges szférából előhívta az ő gyönyörűséges világosságát. És az előlépett. Ez előlépett. Isten mindenhol jelen van. És előléptette az ő világosságát. Előszólította. És parancsolta te szívedben, hogy ott is az a világosság legyen. És az felragyogjon. És ez vezessen. És a szemeidre is az a világosság jön. Ez a fényözön jön. Egyszerűen látsz. meglátod, hogy az úgy van, ahogy meg van írva, és ki van jelentve neked, és megállsz abban. Megállsz abban. Zárásként szeretnék, a vége felé vagyunk az igéknek, és nagyon köszönöm a figyelmeteket. Az első korintusi levélnek a második fejezetében van egy rész, ami egyik gazdagsága az igének, és a kedvenceim között van. Ahol Pál arról tanít minket, Isten szelleme által, hogy Istennek ez az elrejtett gazdagsága, a szellemi birodalom, ami a neked az örökséged. És az hogy lesz kijelentve a szívünkre? Úgy, hogy abban járni tudjunk, hogy abban élni tudjunk, hogy annak részesei lehessünk. Hogy működik ez? És hogy mennyire fontos, hogy ha ezt elolvastuk, lássuk, hogy a Szent Szellemnek mi a szerepe? Hogy ez kijelentse nekünk. Ahogy Péternek kijelentette, hogy te vagy a Krisztus. A többi tanítvány miért nem tudta? A többi tanítvány csak találgatott. Péter pedig előhozta. Hanem, így szól a 7-es verstől 1 Korintus 2-ben mondjuk, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk. És van egy bölcsesség, ami el van rejtve, Isten nem előled rejti el, de titkon tartja, amíg te meg nem találod. Mert neked van elrejtve. Neked van. Neked vannak elkészítve. Titkon való bölcsességét szóljuk. Ez az a szólás, amit sok keresztény még nem talált meg, mert ezt szellemben lehet szólni. A szellemi dolgokat szellemben kell kiszólni. Szellemben kell kiejteni. Szellemben kell, a szellemiekből kell előhozni a láthatókba. És ez a fajta szólás, amikor bejössz az imakörbe, nem elég csak ott ülni és ott lenni. Azt ki kell ejteni. Ezt szólni kell. Ezek az a titkon való bölcsességeit Istennek szólni kell. És így folytatja, elrejtett bölcsességet, melyet az idő kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre. Istennek van elrendelése az életünk felett, hogy a mi életünk dicsőséges lehessen. Elrendelések. Az egész fejezet gyönyörű, de engedjétek meg, hogy csak egy-két verset nézzünk ebből. Ezt az elrendelt bölcsességet, a 10-es vers mondja, nekünk Isten kijelentette az ő szelleme által. Nem mondhatjuk, hogy tudatlanok vagyunk a szellemiek felől, ha ez egyszer kijelentve a szellemünkbe. Isten kijelentette az ő szelleme által. Az ő szelleme bennünk lakozik, ha befogadtuk. Vagyis ezek a szellemi dolgok úgy kerülnek ismeretre, hogyha a Szent Szellemtől megtanulunk kijelentéseket venni. Mert ő kijelenti. Ő kijelenti, mi pedig ott ülünk, mint a kukák, ha nem tanuljuk meg elvenni. Olyan, mintha nem szólna hozzánk, pedig szól. Ha nem gyakoroljuk ezt a közösséget, Uram, te szóltál, és én meghallom azt. A te közléseidet én megtanulom, hogy hogyan kell azt megragadni, hogy mit mondasz nekem, hogy merre vezetsz engem, hogy mit kell tennem, hogy mik ezek a dicsőséges dolgok, amiket elkészítettél nekem. Én ebben akarok járni. Ezt le kell szögezned, és az Úrnak egy partnerséget kell mutatnod, hogy Uram, én erre szeretném odaadni az életemet, hogy amit te kijelentesz, azt én meghalljam. Meghalljam, és meglássam. Hogy tudjam, hogy nekem az megmondatott, amikor jönnek a kísértések, hogy meg tudjak állni benne. Mert írja, hogy nekünk az Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket vizsgál. Még az Istennek mélységeit is, amely velünk kapcsolatos, azokat fogja kijelenteni. Isten szívébe vagyunk elrejtve. Mert az ő szerelmesei vagyunk. És ami minket illet ezekből a mélységekből, azt a Szent Szellem fogja kijelenteni a mi szívünknek. Ki fogja jelenteni? Ha te hiszed ezt, és ez így meg van írva, akkor ennek működnie kell az életedben. És nem lehetsz vezetés nélkül. És nem lehetsz kijelentés nélkül. Mert ő kijelenti ezeket. És kijelentette az ő szelleme által, vagyis a szellemmel közösségben kell lennünk, a Szent Szellemmel. És ennek két módja van. Az egyik a nyelvekben való közös imádság, amikor imádkozik az ő szelleme a te szellemed által, a másik az igei közösség. Amikor az igét olvasod, és az olaj elkezd áradni. És jön arra, amire neked kell egy vezetés, egy látás, egy kijelentés, az olaj arra a helyzetre. Egyszerűen kifolyik a lapok közül, az sorok közül, mert az ige él, de az igével időzni kell. Mert ez nem csak meg van írva, hanem ennek ki kell jelentve lenni a szíveden. Kijelentés érkezik, ha az igével időzöl. Mert az ige csodálatosan él. Az ige élő valóság, és ezt abban a közösségben tudod megnyerni. Megnyerni. Ezeket meg kell nyerni tőle. El kell venni tőle. Nem tartja vissza? Nem tartja vissza ezeket. Ki érte fel az Úrnak értelmét? Vagyis az Úrnak az elgondolásait ki tudná magától kigondolni? Azokat a gondolatokat, amiket ő gondol felőled, azokat magunktól nem tudjuk elvenni. A lehető legjobb terv, amit te készítesz a saját életedre vagy gyereked számára, az ő gondolatai azok fölött vannak, magasan felette. És ezt elrejtette bennünk a Krisztus értelmében. A Krisztus értelme bennünk van, mondja. A szellemünkbe hordozzuk a Krisztus értelmét, a Krisztus gondolatait, a Krisztus értelmét, a Krisztusnak a teljes tudását arról, hogy te miért vagy itt a Földön. A Krisztus értelme. Hordozzuk a szellemünkben. És hogyan fogunk ebből egyre többet megtudni? A szellem gondolatai által. A szellem, akivel így közösségbe kerülsz, a szellem gondolata élet és békesség. Vagyis, hogyha elkezdesz ismerkedni ezzel a birodalommal, ami megnyílik, ha nyomozódsz, és ha szem előtt tartod, és azt szemléled inkább, mint a láthatókat, akkor ez a birodalom elkezd megnyílni. Elkezd megnyílni neked, és olyan dolgokat fog láttatni veled az Úr, amit semmilyen más, vagy más módon nem tudtál volna felfedezni, meglátni, vagy érzékelni. Elkezdesz érzékelni szellemi dolgokat. És ezek valóságosabbak, mint a földiek. És ebben a birodalomban az ember egyre inkább otthonosabban érzi magát, ahogy elkezd benne ismeretet venni. El kell indulni benne. El van ott neked rejtve minden, ami a te életedre vonatkozik. Istennek elrejtett bölcsessége ez. Bent a szellemedben. A Krisztus értelmében. Vagyis a szellem gondolatait fel tudjuk fogni a Krisztus értelmével, mert a Krisztus értelme bennünk lakozik. Ezt írja. Vagyis nem vagyunk akkor tolakodóak Isten előtt, hogyha ezeket a gondolatokat kívánjuk. És kívánjuk, hogy a közléseit elvegyük. És fel tudjuk dolgozni ezeket. És megláthassuk ezeket. És ha Isten talál nálunk egy engedelmességet, elnézést, egy engedelmességet, annál inkább fognak jönni ezek. Mert ha előre elszántad magad, hogy te ezt fogod tenni, és azt fogod tenni, és ez így lesz, és úgy lesz, és nem kerested az Urat benne, akkor a Szent Szellem úriember is hátrább lép. Egy lépést legalább. Benned marad, de azt mondja, pardon. És lép egy, hátrább lép. Menjél, rendben van. Menjél, nézd meg, hova jutsz nélkülem. Mert nem tolakodó. És ha nem keresed, nem érzed, nem vagy elég érzékeny a szellemi dolgokra, hogy rossz irányba vagy, egy szót nem fog szólni. Amíg nem fordulsz hozzá segítségért. Hagyja, hogy menj az utadon. Mindaddig, amíg rá nem ébredsz arra, hogy valami nincs rendben. Valami itt nem stimmel, mert nem így kellene menni a dolgoknak, ahogy. És hozzá nem kezdesz fordulni. És amikor visszafordul az ember ő hozzá, és elkezdi keresni őt, akkor végtelen nagy örömmel és segítőkészséggel jön, és kiemel minket azokról a mély helyekről, ha kerültünk. És az a nagy csodája ennek, hogy ahogy kiemel minket, úgy tud minket átemelni oda arra a helyre, ahol lennünk kellett volna, ha nem tesszük a kitérőket. Be tudja hozni a lemaradásunkat. Be tudja hozni a károkat. Sőt, még tanulságunk is lesz belőle. Fogjuk tudni, hogy hol tévesztettünk, és máskor azt ne tegyük. Tanulságaink lesznek belőle. Mert kiszemelt magának minket örök győzteseknek. Örök győzteseknek. Úgyhogy nincs kudarc önála. Megígérte, hogy mindent a javunkra fordít. Csak a kulcs, hogy meg kell tanulni, hozzáfordulni, és őt első helyre tenni. Ezekben a szellemi kijelentésekben hallani, látni azokat, érzékelni ezeket a szellemi dolgokat. Hozom neked Pált példának. Pál, aki a keresztényeket gyilkolta, üldözte, buzgó volt a vallása szerint. És megjelent neki Jézus a damaszkuszi úton, és tudta azonnal, hogy az Úrral van dolga, ki vagy te Uram, azt mond, ki vagy te Uram. És feladta ezt az indulatos voltát, hogy üldözte a keresztényeket. De mindaddig, amíg ki nem jelentette magát neki az Úr, és ezt a Galata levélben írja úgy gyönyörűen, addig nem volt képes ebben a birodalomban eligazodni. És szüksége volt arra, hogy az Úr kijelentse magát, mint ahogy nekünk is. Addig nem leszünk hatékony keresztények, amíg ezeket a kijelentéseket el nem vesszük az Úrtól. Azért, mert a pásztor rátette a kezét, vagy a legcsodálatosabb evangélista, kaphatsz csodákat, de ha a szellemi birodalomban nem igazodsz el, az ördög lépten nyomon be fog húzni következő és következő csapdáiba. Meg kell tanulnod a szellemi birodalomban kiigazodni, és látni, és hallani, és a vezetéseket elvenni. Tudod, mit mond erről Pál? Azt mondja, de mikor az Istennek tetszett, aki elválasztott engem, az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, vagyis Istennek van egy elrendelése az életünk felett. És az anyánk méhétől kezdve ott van felettünk, az ő kegyelméből. És amikor az Istennek tetszett, hogy ezt előhozza, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, addig Pálnak fogalma nem volt arról, hogy kiket üldöz. Fogalma nem volt róla. Csak buzgóság volt tette, és üldözte a zsidóságbeli társait. És a hagyományokért rajongott, írja. A hagyományokért ajongott, és azért volt buzgó, de Isten ismerte a szívét. Azt mondta Isten, ha megszerzem magamnak Pált, akkor értem is ugyanilyen buzgó lesz. Tehát Isten a szíveket nézi. Mondta, hogy ha Pál egyszer meglátja ezt az igazságot, akkor az élete sem lesz drága. És szolgálni fog engem. És így, hogy kijelentette az ő fiát én bennem, Ez a kulcs. Az Úr Jézus Krisztus ki van-e jelentve a szívedben? És ha így ki van jelentve a szívedben, akkor mondhatod a kísértéseknél, hogy ez nekem megmondatott. Én tudom, hogy ott ülök vele. Én oda ültettem. Ahol ő uralkodik, ott ülök én is. És minden más a lábaim alatt van. Az ellenségnek az összes kísértése, gonoszság a lábaim alatt van. Én tudom ezt, nekem ez ki lett jelentve. Na, ez az a helye, onnan lehet uralkodni. Gyönyörűséges hely. De nem egy perc alatt ír oda az ember. De aki szorgalmas ebben a közösségben, az növekszik a kijelentésben. Pál sem egy nap alatt jutott ide, de bőtölésekben, imádkozásokban, próbákban, megmérettetésekben. Egy fokozatos együttjárás volt az Úrral, mire a szívén egy ilyen ismeret megjelent. Nem csoda, hogy minden próbát legyőzött. Kétszer kapott egy hián 40-et korbácsütésekből, a tengeren, az oroszlánokkal vívott. Efézusban. Minden, amit csak akarsz, ami megpróbáltatást ki tudnál gondolni, Pál végigment rajta. És győztesen jött ki belőle. Mert a Jézus kijelentetett ő benne. Az ő fiát, az Isten kijelentette ő benne, hogy hirdesse. Ami nincs bennünk, arról nem tudunk szólni. ami nincs úgy kijelentve. Úgyhogy, pásztor, ne legyél elkeseredve, ha hirdetnéd az Urat, de még nincs ott az a nyáj, akit szeretnél. Mert amíg a te szívedben nem él úgy az Úr, hogy abból az Úr tudjon meríteni, addig nem lesz, aki hallgassa. Mert ez kijelentésből megy kijelentésbe. Szívből megy szívbe. Hitből hitbe. Ezek szellemi dolgok. Csak legyél szorgalmas, és maradj itt azon az úton, hogy az szellem tudjon téged erősíteni, növeszteni, gyarapítani szellemiekben. És egy napon azt fogod észrevenni, hogy ez a kijelentés olyan gazdag benned, hogy jönnek a népek, és hallgatnak. És tudsz belőle szolgálni, hogy mondja Pál, azért jelentetett ki nekem, hogy hirdessem őt a pogányoknak. Hogy hirdessem őt a pogányoknak, és ezért nem tanácskoztam testtel és vérrel. Teljesen mindegy, mit mondott róla a szomszéd, mit mondott róla az a családtag, mit mondtak róla a barátaim, nekem kijelentetett. Látod ezt a szellemi közlést? Ez az, amire utazunk. Ez az, ami előre visz minket. Meghallgathatod a másikat, tanácsadás, minden rendben van. Együtt imádkozhatok. De ha te tudod, hogy az Úr szólt a szívedhez, ha az kijelentetett neked, akkor többé nincs tanácskozás testtel és vérrel. Amen? Mert az a kenet, ami bennetek van, mondja, az megtanít benneteket mindenre. Ha egyszer az ott benned van, akkor az a legbiztosabb vezető, az a kenet megtanít mindenre. És azért nem kell, hogy valaki megmondja neked, hogy mit tegyél, vagy mit csinálj, mert az abban a kenetbe bízhatsz. És ez az a kijelentés, amit annyira vágyik az ember, hogy tudja, hogy biztosan jó irányba megyek, Uram. Jó, ez az útvonal, amit teszek. Biztos, hogy a te aggatóban vagyok. Ezt naponta kérdezni kell, mert kisebb szögeket könnyebb kiigazítani. Kisebb szögeltéréseket. Mint amikor már borzasztó nagy a baj. Naponta kell keresni az Urat. Uram, ma a dolgok úgy mentek, ahogy te akartad. Naponta beszélgess vele. Hogy ez a kijelentés, ez a közösség, ez a kapcsolat, ez élő legyen. Ez élő legyen közted és az Úr között. Mert ugyanis a megváltás az egy gyönyörű dolog. Kérdezik, miért jött Jézus az emberek? Hogy a bűneinket elvigye. És ez nagyon igaz. De ez csak egy állomás volt arra, hogy te ma közösségbe lehess vele. Mert nem csak arról volt, hogy megtisztított és most csillogunk, hanem közösségre vágyott az Úr. Hogy te ma közösségben, ezért volt a megváltás. És a bűn akadály volt, ezt eltávolította az útból, és azt mondta, most pedig az enyém vagy örökre. És ez a közösség, ebben gyönyörködik az Úr. Erre a közösségre tisztított meg minket. A János 14-ben mondja ez a kijelentés, amit szeretnénk ma nagyon-nagyon megérteni. Hogy megy ez? Jézus azt mondja, aki ismeri az én parancsolataimat. Vagyis ezek nem javaslatok. Mózes, amikor lejött a hegyről, akkor nem javaslatokat hozott le a kőtáblákon. Ugye? Ezt javasolja Isten. Nem. Parancsolatokat hozott le. A 10 parancsolatot. Ezt javasolja Isten, ha esetleg mégis úgy gondolt, hogy ezt tartanád meg, akkor nem. Ezek nem javaslatok. Parancsolatok. Jézus mondja az Új Szövetségben, ha ezeket a parancsolatokat megtartja. Úgyhogy mindenki ragozza, hogy akarja. Te értelmezd magadnak. Ezek parancsolatok. Ezek nem javaslatai Istennek. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Vagyis mondhatjuk, hogy ja, Jézus, de szeretlek téged. Ó, drága Jézus, de szeretlek téged. Igen. És mi van a parancsolatokkal, amit a szívedbe írt? Uram, igyekszem megtartani. Nem azt mondom, hogy tökéletes, de törekszem rá. Én azon élek minden nap, hogy neked gyönyörűséged érjen. A parancsolatok. Törekszem rá. Azt szeret engem, mondja Jézus. Tehát így mutasd meg, hogy szereted a Jézust. Erről szól. Azt szeret engem. Na, és van folytatás. Aki pedig engem szeret, mondja Jézus, azt szereti az én atyám. És ez nem az a szeretet, mint a János 3.16-ban, hogy meghalt a világért. Ez már a fölött, ez már egy közösségben való szeretet. Az egész világot szerette, hogy elnevesszen. Ez már egy a fölötti szeretet, amikor te kijelented ezt a hajlandóságodat, és a parancsolatai szerint akarsz élni és járni. Azt mondja, hogy akkor az atya szereti azt. Az a fölötti szeretet. Egy közösségben való, gondviselő, őrző szeretet, ami nem engedi, hogy bántódásod legyen. Én is szeretem azt, Jézus hozzáteszi. Hát itt most már mindenki szeret mindenkit. Az atya szereti Jézust, a Jézus szereti az atya szeret téged, Jézus szeret téged. Egy teljes szeretet kör van. Egy tűzfal páncéllal vagy könyvével. Az atya szeretett tűzét senki nem tudja átlépni. Senki. És azt mondja, szeretem, és kijelentem magamat annak. Emeld fel a kezedet, hogy ez neked szól. Az atya kijelenti magát neked, ha ez van a szemed előtt. Ha te az ő szeretet parancsolatában jársz, és törekszel erre, akkor a kijelentésekben gazdagon élsz. És naponta jön hozzád a kijelentés. Amire szükséged van, mindent eljuttat hozzád, hogy tudd, hogy nem csak meg van írva, hanem meg is mondatott. Halleluja! Dicsőséget adunk Istennek, hogy ezt a gazdagságot eljutatta hozzánk. Megismerhetjük őt egy ilyen módon, hogy ez ki van jelentve nekünk. Álljunk fel, és tegyünk egy megvallást meg, mert jegyzeteim végére nem értem, de nem erőltetem a többit, jövő héten folytatjuk. Egy nagyon fontos megvallást fogunk megtenni, miközben a dicsérők elfoglalják a helyüket. És meg fogjuk vallani, hogy az én szemeim látják a láthatatlant. Ezt most együtt fogjuk tenni, de olyan meggyőződéssel mond, mintha te ezt már megkaptad volna az ima válaszként. Egy megvallást teszünk. Megtesszük a megvallást. Úgy szól, az én szemeim látják a láthatatlant. Mondd meg. Még egyszer neki futunk. Az én szemeim látják a láthatatlant. Szívem szemei megnyíltak a megértésre. Megértem a szellemieket. Nem vagyok tudatlan a szellemi dolgok felől. Mert a Szent Szellem kijelenti azokat nekem. A szellemem szemei megvilágosodtak. Így megismerem az ő elhívásának a reménységét. Az öröksége dicsőségének gazdagságát. Amen. Amen. Így tudok uralkodni az életben. Az egy Jézus Krisztus által. Amen.